Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, igen rövid időnek kellett eltelnie Luther reformátori fellépését követően, hogy eszméjének követői akadjanak a Habsburg uralom alatt élő 5. Károly császár szűke pátriájának, már-már személyes birtokának számító, a kor gazdasági polgári fejlődésében élen járó, a birodalomhoz laza szálakon kötődő Németalföldön. A Wittenbergből érkező eszmék hívei már 1520-tól megjelentek ezen a területen, északon, a Fríz régióban pedig anabaptista mennonita mozgalom bontakozott ki, az 1540-es évektől pedig a svájci reformáció is szerzett híveket, különösen az északi régió, a mai Hollandia területén. A Habsburg hatalom kezdettől üldözte az új hitűeket, a reformáció terjedését azonban, amely a devóció moderna, az újjámborság 15. századi lelkiségi hagyományára is támaszkodhatott, nem tudta megfékezni. A déli régióban, a mai Belgium területén sikerült csupán támaszkodva Löwen egyetemének a katolicizmus mellett kitartó szellemi hatására korlátozni az új hitűek térfoglalását, ám északon az 1550-es évek derekára erős ellenzéki hangulat mellett a kálvini reformáció hívei kerültek többségbe, a nagy mai fogalmainkkal élve multikulturális kikötőváros Antwerpen és Amsterdam a maguk nyomdaiparával, könyvkiadásával a reformáció fontos szellemi központjává lettek. Válságosra azonban a helyzet 1556. 5. Károly császár lemondása után fordult. Németalföld ekkor fiának, második Fülöp spanyol királynak lett a territórium, aki kezdettől igen erőszakosan igyekezett fellépni a rendi autonómia törekvések és a reformáció hívei ellen. Helytartója, Alba herceg uralma a közvetlen spanyol fennhatóságot jelentette, amely ellen 1566-tól folyamatosan robbantak kizendülések. A következő két évtizedben valóságos szabadságharc bontakozott azután ki a spanyolok, és vele a katolikus uralom és restauráció ellen. Ebben a harcban az egyik oldalon a protestáns német fejedelmek és Anglia által támogatott kálvinisták, a másikon a spanyolok és az őket támogató déli katolikus régió álltak. Az északi tartományok 1579-ben unióra léptek egymással a spanyolok és a katolicizmus ellen, két évvel később pedig Orániai Vilmos helytartó vezetésével elszakadtak a spanyol koronától és kikiáltották Hollandiát, mint önálló a kálvinizmus mellett magát elkötelező köztársaságot. A következő negyed században folytatódott a csak részben vallási színezetű harc a spanyolok ellen. Közben 1588-ban az Angliára támadó spanyol flotta súlyos vereséget szenvedett, Hollandia viszont hozzálátott a maga flottájának tengeri uralmának kiépítéséhez. 1600 után egyre inkább a holland protestáns erők kerekedtek felül, 1609-ben pedig Spanyolország békét kötött az Egyesült Tartományokkal, létrejött a független Hollandia, amely a reformáció kálvini ágát tette államvallásává, míg a katolikus Dél-Habsburg uralom alatt maradt. Mindez azt is jelentette, hogy a korábban Genftől még erősen függő kálvinizmus önálló fejlődésnek indult a régióban, amely jelentős teológusok egész sorának felbukkanásával a holland egyházon belül zajló kiélezett vitákkal járt együtt. Ezeknek a vitáknak egyik kiinduló pontja Jacobus Arminius tevékenységéhez köthető. Arminius eredeti neve szerint Jakob Hermans 1560-ban született Udewater an der Isel városában református fegyverkovács fiaként. Apját igen hamar elvesztette, anyja pedig Udewater 1575-ös ostroma idején esett áldozatul a spanyol zsoldosok vérengzésének. Mint árva gyerekről már a 60-as évek derekától egy rokon gondoskodott róla, aki Utrechtben járatta iskolába. Innen a frissen alapított leideni kálvinista egyetemre került, majd más németalföldi diákokhoz hasonlóan Theodor Béza keze alatt a Genfi Akadémián folytatta teológiai stúdiumait. Mivel már ebben az időben is külön véleményt fogalmazott meg a kettős predestináció témájában, egy időre Bázelbe ment át innen, végül azonban tanulmányait Genfbe visszatérve fejezte be. Miután hazatért, 1588-tól Amsterdamban volt lelkipásztor. 1603-tól pedig egészen 1609-ben bekövetkezett haláláig Leiden Egyetemén a dogmatika tanára. A Németalföldön egyre általánossábbá váló ortodox kálvinizmussal szemben Arminius egyetemi éveitől az Erasmus humanista örökségét követő liberális, luteranizáló felfogás híve volt, és már az 1590-es évek elején világosan elhatárolta magát a római levél néhány szakasza alapján a kettős predestináció tanításától. Leideni éveiben felfogása körül kibontakozott a lapszarizmus vita, amelynek az isteni kegyelmi kiválasztás és az eleve elrendelés volt a tárgya. A vitában fő ellenfele az ortodox kálvinizmus szupralapszarizmusát, legszigorúbb predestinációs felfogását, Isten már a teremtés előtt szuverén módon dönt az emberek kegyelmi kiválasztásáról vagy elvetéséről, tanártársa Franciscus Gomarus képviselte, de ellenfelei közé tartozott Martinus Lidius Ferenekeri professzor, vagy az őt pelagianizmussal vádoló kollégája Petrus Plancius is. Velük szemben Arminius azt tanította az isteni kegyelmi kiválasztásról, hogy abban Isten az emberek általa előrelátott hite alapján hoz döntést. Ez a hit valójában Isten ajándéka, amelyre az ember a megtérésben válaszol. De Arminius azt is tanította, hogy az embernek módjában áll elfogadni vagy elutasítani az isteni kegyelmet, amely így az azt elutasítók esetében hatástalan marad. Így valójában nincs abszolút predestináció, a megváltás pedig a lehetőség szerint mindenkire, nem csak a kiválasztottakra vonatkozik. Az üdvösség értelmezése szerinte a már elnyert hitben való megmaradásból fakad, ám a már megszerzett hit és az elnyert isteni kegyelem egyaránt el is veszíthető. Arminius mége viták közepette meghalt, hívei azonban nézeteikkel szemben türelmet, remonstrációt kértek és idővel kaptak, innen a mozgalom későbbi remonstráns elnevezése. Arminius számos követője és harcostársa közül a legjelentősebb, a mozgalom már terebélyesedő arminianizmus vezéralakja Johannes Uytenbogert volt. Uytenbogert 1557-ben Utrechtben született katolikus szülőktől. 1578-ban tanulmányai idején lett kálvinistává, ezt követően Genf akadémiáján béza növendékeként az ortodox kálvinizmus szellemében tanult teológiát, ám már ekkor elhatárolódott a kettős predestináció tanításától. 1584-ben Utrechtben kezdett lelkészi szolgálatot, 1591-ben Hágában lett udvari prédikátor, a befolyásos politikus Oldenbarnevelt bizalmasa. A holland kálvinizmus belső dogmatikai vitájában Uytenbogert Arminius kegyelemtani és az emberi szabad akarat mellett érvelő nézeteit tette a magáévá, és számos fórumon művek egész sorában élvelt a remonstráns álláspont védelmében. 1610-ben pedig egyike volt az arminiánus mozgalom védőirata a remonstrancia megszövegezőinek. Pártfogója Oldenbarnevelt bukása az ortodoxiát támogató orániai pártnak a republikánusok felett aratott győzelme és a remonstráns nézeteknek a dordrechti zsinaton történő elmarasztalása után korábbi tisztségeiből távozni kényszerült. Ezt követően Antwerpenben kezdett hozzá önálló remonstráns közösség szervezéséhez. 1621-től azonban az arminiánusokkal szembeni hatósági fellépés miatt néhány évre emigrációba kényszerült. 1626-ban a dogmatikai viták elcsendesülése, a hatósági zaklatások megszűnése után tért vissza Amsterdamba, ahol az önállóan megszerveződő és megtűrt kisebbségként működő remonstráns egyház egyik vezetőjeként dolgozott. 1634-ben az ő kezdeményezésére alakult meg az Arminiánus Egyházi Közösség szemináriuma, melyben legfontosabb munkatársa Cornelius Nielius társaságában 1644-ben Amsterdamban bekövetkezett haláláig tanított, részletesen kidolgozta a remonstráns mozgalom teológiáját, és írt egy összefoglaló egyháztörténeti munkát is. Jó részt neki köszönhető, hogy bár az 1618-as Dordrechti zsinat végül az arméniánusok ellen határozott, ettől kezdve a vallási tolerancia korai példájának számító remonstráns testvérgyülekezetek önálló, a tanításban fokozatosan az akaratszabadság hirdetése felé közeledő mozgalomként éltek tovább, idővel pedig megvetették lábukat az új világban is. Uitenbogert és a függetlenné váló remonstráns egyház első püspöke egy fontos vallásszabadságot követelő nyilatkozat megfogalmazója Simon Biszkop mellett Arminius szellemi hagyatékának örököse volt Carolus Nielius. Nielius eredeti neve szerint Charles de Niel, Tournaiból német földre menekült kálvinista család gyermekeként 1576-ban született Wesel-ben. Marburg, Herborn és Leiden egyetemén tanult teológiát, ezt követően közel két évtizeden keresztül a vallon emigránsok kölni és utrechti közösségének lelkészeként szolgált. Lelkipásztori munkájában, teológiai írásaiban Nielius kezdettől Jakobus Arminius követője a kettős predestinációt elutasító, az emberi akarat szabadsága mellett kiálló remonstráns mozgalom követője volt, aki az 1610-es években éles vitában állt a Franciscus Gomarus és Gisbert Fötius által képviselt ortodox kálvinizmussal. Amikor 1619-ben a részvételével megtartott Dordrechti zsinat a vitából 12 társával együtt őt is kizárva elmarasztalta az arminiánusokat, közel 200 lelkész társával együtt felfüggesztették és számüzetésre ítélték. Ennek ellenére 1623-ig Hollandiában maradt, és Uitenbogert munkatársaként részese volt az ortodoxia elleni irodalmi vitának, közreműködött a remonstráns testvériség mozgalommá szervezésében. A hatóságok ekkor már üldözték a remonstránsokat, támogatójukat a vezető politikus Jan van Oldenbarneveltet hamis vádakkal vérpadra küldték, a neves jogászt, Hugo Grotiuszt bebörtönözték. Nielius sem került el a megtorlást. 1623-ban Harlemben letartóztatták, és életfogytiglani várfogságra ítélték. Így Löwenstein várában ragaszkodott egészen 1631-ig, amikor sikerült kiszabadulnia. Mivel a politikai széljárás változásával erre az időre megszűnt a remonstránsok üldözése, Amsterdamba ment, ahol a helyi, immár megtűrt arminiánus közösség lelkészeként szolgált tovább. 1643-tól az önálló remonstráns egyház teológiai szemináriumában volt professzor, részese egyháza vezetésének. Írói működése során elsősorban a reprobáció, az Isten általi elevek kárhozatra rendelés témájában fejtette ki az ortodox nézeteket támadó véleményét, különösen a Gomarus tanítvány Gisbert Fötius felfogását vitatva, szemléletében pedig óvatosan közeledett a kartéziánus racionalizmus bölcseleti elveihez. Nielius a halál végül Amsterdamban érte 1652-ben. Az arminiánus mozgalomnak a lelkészek mellett a laikus értelmiség a politikusok soraiban is akadta követői. A legjelentősebb közülük Hugo Grotius volt, laikus teológus, író, politikus és jogász, az újkori politikai irodalom egyik megteremtője. Hugo Grotius, Hugo de Grote néven látta meg a napvilágot 1583-ban Delft városában. Leiden és Orléans egyetemén filozófiát, teológiát, klasszikus nyelveket és jogot tanult, és 1598-ban diplomáciai szolgálatba lépett. Már fiatal éveitől írt tragédiákat, történeti munkákat és antik szerzőt műveit rendezte sajtó alá, 1601-ben pedig a Németalföldi Államszövetség hivatalos történetírójává nevezték ki. Mint a remonstráns teológus Arminius híve 1619-ben a dordrechti zsinatot követően börtönbe került. Fogság alatt írta meg a háború és béke jogáról szóló nagy munkáját, amely az újkori természetjogi szemlélet és a modern nemzetközi jog Francesco Vittoria és Gabriela Vázquez korábbi munkáira támaszkodó elméleti alapvetése. Szabadulása után, franciaországi emigrációja idején 1635-ben vállalta el Svédország képviseletét a párizsi udvarnál. Erről a megbízatásáról lemondva, utazás közben Rostockban érte a halál. Teológusként Grotius kényszerből elhatárolódott ugyanaz Arminianus Socinianus eszméktől, ám vallotta az emberi akaratnak az isteni kegyelemmel való együttműködése szükségességét, a krisztusi megváltás önmagában elégtelenségét az üdvösséghez. A keresztény hit igazságairól értekező főművében, a pogánsággal, a zsidó és a muszlim hittel szemben a keresztény természetes igazsága és magas rendűsége mellett hozott érveket, Biblia kommentárjaiban pedig filológiai és történeti argumentumokkal igyekezett értelmezni a szentiratokat. A politikai hatalomról, a hadijogról, a nemzetközi jogról írva a népszuverenitás, a zsarnökölés eszméje mellett foglalt állást, vallotta a népek és vallások közötti kiengesztelődést. A remonstráns mozgalom történetében fordulópontot a már említett összeurópai kálvinista tanácskozásnak bizonyuló, az ortodoxia győzelmét hozó dordrechti zsinat jelentette. Ezen a többség 83 kánont megfogalmazva az emberi természet ősbűn utáni megromlása, a feltételek nélküli isteni kiválasztás, az embernek a megváltáshoz vezető korlátozott engesztelő képessége, az isteni kegyelem ellenállhatatlansága mellett döntött, és tanította, hogy a szentek, a megigazultak álhatatosságban élnek, nem veszíthetik el a már elnyert kegyelmet és üdvösséget. A tanácskozáson megjelent tucatnyi remonstráns teológust, Uitenbogertet, Nieliust és társaikat, akik vitatták ezeket a tételeket, eltávolították, a vallási viták végét kívánó világi hatóság pedig azonnal eljárást indított ellenük. Minden esetre a zsinat módot adott arra, hogy miközben egy folyamodványban türelmet, remonstrációt kértek a maguk számára, az arminiánusok is megfogalmazzák a maguk hittételeit. Így azt a tételt védelmezték, hogy Isten mindenkinek felkívánja az üdvösség kegyelmeit, de csak azoknak adja meg annak teljességét, akiről előre látja, hogy el is fogadja azt. Vallották azt is, hogy Krisztus nem az eleve kiválasztottakért, hanem mindenkiért meghalt a kereszten, megváltó áldozata gyümölcseiből azonban csak az részesül, aki hittel elfogadja azt. Megfogalmazták azt is, hogy a hitre jutás a megtérés Isten ajándéka, amelyet mindenkinek felkínál, kiérdemelni azonban nem lehet. Isten kegyelme nélkül nincs sem hit, sem üdvösség, de az embernek szabad akarata révén módjában áll visszautasítani vagy elfogadni azt, maga az elfogadás pedig a kegyelemmel együtt feltétele a megigazulásnak. Annak a megigazulásnak, a hitre jutás és a kegyelem alattélés állapotának, amely nem pusztán elutasítható az ember részéről, hanem el is veszíthető, a szentek, az üdvre rendeltek álhatatosságának ortodox eszméje, Isten szándékának és rendelésének téves értelmezése. Kedves hallgatóim, ezzel időnk lejárt. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.